minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
2015. június 14-én vasárnap 10 óra 5 perckor ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk mai témáinkból. Ma egy hete már hallhatta, micsoda vitát robbantott ki a Kalocsai Városháza dísztermét a legutóbbi képviselőtestületi ülésen a Kalocsakom eladásának szándékát tárgyaló előterjesztés, de hogyan jutott ide a város, mi van az önkormányzat többi cégével, miért merülhetett fel a Kalocsakom értékesítése, és megfontolta ezt szűk 7 hónap alatt megválasztását követően már Bálint József polgármester, hogy lemondjon, ahogy ez a vita hevében is elhangzott az ülésem. Mindenre ő maga fog válaszolni, néhány percen belül most egy kis ajánló.
Tudtam, hogy mit vállalok, azt nem gondoltam, hogy ennyire rossz pénzügyi helyzetbe veszem át a várost. Maga a finanszírozás okozott álmatlan éjszakámat, különösen akkor, amikor megpróbálták decemberbe bedönteni a költségvetésünket, de nem akarták megérteni, hogy akkor sem mondtam volna le.
Az elmúlt hetek kánikulájának a tükrében talán hihetetlenül hangzik, de a mezőgazdaságban tevékenykedők java ilyen vagy olyan formában Kalocsa környékén is a vízzel küzd. Még mindig. Ha nem cseppfolyós, akkor jégdarabok formájában érkezett az elmúlt hónapokban az égi áldás, ami nem csak a fákat, a tetőket és a villanyoszlopokat, de bizony a határt is megviselte. Derül ki Nagy Attila falugazdásztal készült riportunkból.
Hogyha összeadjuk a 6 hónapnak, illetve 5,5 hónapnak a csapadékját, akkor elmondhatjuk azt, hogy az idei évben már 200 mm csapadék hullott. Érdemes összevetni az előző évvel, erről az időre az előző évben csak 60 mm volt ez a csapadék.
Ez a Turmix, hamarosan jönnek a részletek.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100-on.
You're sweet.
hallott, ez volt a Hey Soul Sister a koronában, ez pedig már a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Gondolta volna, miközben a héten egy-egy felhősebb óráért vagy néhány csepp esőért tekintett az égre, hogy idén a tavalyihoz képest már jócskán kijutott a csapadékból. Amikor felkerestük Nagy Attilát, a Kalocsai Falugazdász Iroda vezetőjét, hogy legyen segítségünkre egy ételi határszemlében, magunk is megdöbbentünk, amikor a beszélgetés felütéseként a szakember ezzel szembesített bennünket. Most ön is megtudhatja, hogy mennyivel hullott több eső idén, mint az év ugyanezen időszakában 2014-ben, és ez miért nem feltétlenül jó hír az agrárszektorban tevékenykedők számára.
Nemrég elemeztük a Kalocsa környéki csapadék viszonyokat, elég érdekes adatok jöttek ki, például januárban az idei évben már 70 mm csapadék volt, az elmúlt hónapban, májusban pedig 75 mm. Hogyha összeadjuk a 6 hónapnak, illetve 5 és fél hónapnak a csapadékját, akkor elmondhatjuk azt, hogy az idei évben már 200 mm csapadék hullott. Érdemes összevetni az előző évvel, erről az időre az előző évben, tehát 2014-ben csak 60 mm volt ez a csapadék. Nem beszélve arról, hogy a tavalyi évben október-novemberben is volt egy 150 mm-es eső. Ez a nagy mennyiségű csapadék, ez jelentősen befolyásolta egyrészt az őszivetési munkákat, másrészt pedig az idei tavaszi munkákat. Nagy felületeket öntött el a belvíz, az alacsonyabb fekvésű területeken ez a víz a vetési időszakban is megmaradt, és sok esetben ezeket a kisebb-nagyobb foltokat nem lehetett elvetni, sőt volt olyan hely, ahol szinte táblaszinten nem lehetett időben megkezdeni a vetést. Ennek ellenére a víz visszahúzódása után, hogyha nem sikerült elvetni, ezeket a területeket is ápolni kell, tehát gyommentesen kell tartani, kultúrállapotba kell tartani ezeket a táblákat. Különben, hogyha egyrészt a termelő ezeket elhanyagolná, akkor begyomosodna a szomszéd területre, átvinné a szél akár a gyommagvakat, illetve nem beszélve arról, hogy a kölcsönös megfeleltetés jogszabálynak nem felel meg. A tavaszi vetések a nehézségek ellenére, mondhatni azt is, hogy nem sok csúszással, de befejeződtek. Néhány számot mondanék, hogy mennyi volt a vetés, tehát a tavaszi vetés összesen az idei évben mintegy 26.500 hektár volt, ebből a tavaszi gabonafélék 13.700 hektár. Itt gondolunk a tavaszi buzára, tavaszi árpára, zabra, kukoricára, kukorica egyik főnövényünk itt 11.550 hektár lett elvetve, illetve Kalocsa környékén jellemző még a hibrid kukorica vetőmag termesztés, az jelentősen csökkent az előző évjekhez, de mintegy 50 hektár lett elvetve. Szójából 1500 hektár került a vetésterületre. Ez várható volt ugye a szójának a növekedése, mert az új támogatási rendszerben az zöldítésnek az egyik növénye volt, ezért sokan, mivel Kalocsa környékén amúgy is hagyománya van a szója termesztésnek, ezt a növényt választották, és ez volt az oka annak, hogy megnövekedett a vetésterület. Tehát vannak nagyobb szójás gazdák is, évtizedekre visszamenőleg a szójatermesztés az itt a környékünkön folyik. Mert az új támogatási jogszabály előír bizonyos ökológiai célterületeket, tehát a természetnek a védelme, olyan növényekkel kell vetni bizonyos részét a szántó területeknek, amik kedvező hatással vannak például a talajra, és a szója ez egy nitrogéngyűjtő növény, tehát ezért is van az, hogy ezt beleiktatták ebbe a támogatási formába, és sok termelőnek ez volt a legkézenfekvőbb dolog, hogy szóját vessem. A napraforgóból egy 8000 hektár körüli mag mennyiség került a talajba, illetve jellemző még ugye a környékünkön a zöldségfélék. Zöldségfélékből közel 2500 hektár lett elvetve. Itt a legnagyobb területen talán a csemege kukorica, egy 1400 hektáron, zöld borsót lehet említeni 400 hektáron. Tehát ezek voltak azok a tavaszi növények, amiket a termelők elvetettek. Megkezdődött már tulajdonképpen a betakarítás is, itt elsősorban a korai zöldségfélékre kell gondolni, például a Fajsz környékén a spenót vágása már befejeződött. A fő kampánymunka, ugye, ahogy általában lenni szokott, itt június végén fog kezdődni. Az első növény, ami betakarításra kerül majd, a repce, ami körülbelül 3000 hektáron lesz betakarítva. Őszi árpát 2000 hektáron, őszi búzát mint 18000 hektáron, a zöldségfélék közül a csemege kukoricát, amit már említettem, egy 1400 hektáron, illetve a zöldborsót egy 400 hektáron kell majd betakarítani. Sajnos a termés átlagokat itt is csökkentette az időjárásnak a rengeteg viszontagsága. Emlékezik biztos rá mindenki, hogy az utóbbi időkben már két alkalommal volt környékünkön komolyabb jégkár. Először egy körülbelül egy hónappal ezelőtt, ami Bakot puszta, Szakmár új telekvonalában okozott komolyabb károkat, elsősorban a frissen vetett növények, illetve a gabonafélék közül. Ugye itt volt több olyan termelő, aki jelezte, hogy le kellett kaszálni akár az őszi árpáját, de a frissen kibújt vetések is elpusztultak, újra kellett őket vetni, illetve a múlt héten volt csütörtökön Uszót Kisfogtő környékén komolyabb jégkár, itt szintén azért elég jelentős károkat okozott a csapadék. Itt csak bízni lehet abban, hogy az elkövetkezendő időszakban elkerülnek minket ezek a viharkárok.
A vonalban még mindig velünk van Nagy Attila kalocsai faluvazász, aki eddig nem túl biztató képet vázolt az agráriumban dolgozók számára. Ennyi nehézség hallatán joga merül fel a kérdés, nincs-e olyan kárenyhítési lehetőség, amely mérsékelné a termelők eddigi esetleges veszteségeit? A szó a kalocsai falugazdász iroda vezetőjéjé. Már is megtudjuk tőle a részleteket.
Többféle lehetőség létezik. Itt van egy olyan jogszabály, aki területalapú támogatást nyújt be, hogy 10 hektár szántóterület fölött, illetve zöldségféléknél 5 hektár, gyümölcs 1 hektár fölött kötelezően az agrárkárenyítési rendszerbe be kell nekik lépni, és abban az esetben, hogyha ők ebbe benne vannak, illetve megemlítem még, hogy mondjuk 10 hektár alatti területen is lehetőség van ebbe belépni, ez önkéntes alapon működik, ha valaki ebbe belép, akkor 3 évig nem léphet ki, és abban az esetben, hogyha kárt szenvednek, tehát bármilyen kár éri, ami a jogszabályba le van fektetve, itt például most a jégkárról beszéltünk, a jégkár is benne van, azt be kell jelenteniük az MVH részére a megfelelő elektronikus felületen. Ez egy komoly folyamat egyébként, mert a bejelentés után helyszíni szemle történik, utána lesz egy jegyzőkönyv kiállítva hatósági bizonyítványa, és amikor évvégén összegezni kell a károkat, illetve a hozamokat, akkor van egy komoly hozamérték számítás, és hogyha gazdaságra vetítve nagyobb a kár a jogszabálynál lefektetett mértéknél, akkor igényelhet vissza valamilyen támogatási formát. Ehhez az agrárkárenyítési rendszerhez egyébként kapcsolódik egy támogatott biztosítási forma. Itt, aki ezt választja, az a támogatás összegére, illetve a biztosítás összegére támogatást igényelhet még pluszban vissza. Olyan is előfordulhat, hogy a termelőnek nem az MVH felé van valamilyen jelentési kötelezettsége, hanem például valakivel leszerződött termékértékesítési szerződést kötött, és azt már most látja, hogy a károk miatt, vagy akár a későbbiekben előfordul ilyen kár, hogy nem tudja teljesíteni, akkor szintén van lehetőség arra, hogy benyújtson egy nyomtatványt a földművelési igazgatóság felé, és ők fogják kiállítani ezt a hatósági igazolást, amivel a felvásárló felé, illetve az integrátor felé tudja igazolni, hogy természeti csapás miatt nem tudja teljesíteni a leszerződött mennyiséget. Szeretném hívni a termelőknek, a gazdálkodóknak a figyelmét, hogy az idei évben június 1-től június 30-áig van az agrárkamarai tagok bevallásoknak, a tagdíj bevallásoknak az időszaka, és feltétlen ebben az időszakban vagy a termelőnek saját magának, vagy könyvelő által kell benyújtani ezeket a bevallásokat. Amennyiben nem tudja egyik módszerrel sem, akkor a falugazdászt meg kell keresni, és a falugazdász fogja benyújtani ezeket az agrárkamarai tagdíj bevallásokat. Mindig, minden esetben fel kell hívni a tagok figyelmét, hogy nem elég, hogy befizeti a tagdíjat, a bevallást is el kell készíteni, ugyanis ez alapján tudják ellenőrizni, hogy valóban a megfelelő kategóriába sorolta be magát a termelő. Néhány újdonság van egyébként a kamarai bevallásokkal kapcsolatban. A kamarai bevallásoknál a személyi számot is közölni kell többek között, illetve a termelőnek tudni kell pontosan, hogy mennyi volt a tavalyi évi árbevétele, mennyi volt a területalapú támogatásnak az összege. A kamarai bevallás elkészült, akkor automatikusan a program besorolja a kategóriában, amiben a tag tartozik. A tagdíjnak a befizetése pedig vagy átutalással, vagy csekkel történik. Csekket azt nem a falugazdász ad, hanem a termelőnek kell nyilatkoznia a bevallás során, hogy ő csekken szeretné befizetni az összeget, és ezáltal levelet fog majd kapni, és utána fogja tudni befizetni a tagdíjat.
Köszönjük Nagy Attila kalocsai falugazdásznak, hogy mindezt megosztotta velünk. A folytatásban kiderül, hogy milyen kép kristályosodott ki a Kalocsai Önkormányzat tulajdonában lévő cégek pénzügyi helyzetéről, és hogyan jutott az ingatlan értékesítéstől a Kalocsakom eladásának szándékáig a város vezetés. Mindenről több azonnal első kézből a polgármester úrtól.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
A koronában is folytatódik a Turmix. Pont ma egy hete ilyenkor lépésről lépésre követhette műsorunkban, hogyan vált egyre puskaporosabbá a levegő a Kalocsai képviselőtestület azon ülésén, amikor napirendre került az önkormányzati cégek mérlegeinek elfogadása, és felmerült a Kalocsakom Kft. Értékesítésének szándéka. Pro és kontra sorakoztak az érvek a költségvetési stabilitás megteremtésének módjai mellett, illetve azok ellen, egészen odáig, hogy volt, aki a lemondás észszerűségét sugallta dr. Bálint József polgármesternek. Két héttel a vitásülés után a városvezetőt arról kérdezte Vörös István szerkesztőnk, hogyan alakulhatott ki a sokat emlegetett nehéz anyagi helyzet, és milyen kilábalási lehetőségeket lát maga előtt az önkormányzat.
Hát, a legutóbbi képviselőtestületi ülés, az mondhatjuk, hogy indulatoktól sem volt mentes. Több elég fajsúlyos kérdés fölmerült az önkormányzati KFT-k helyzetét illetően, kiemelten ugye egy másik KFT másik napi rendi pontban. Milyen most ez a helyzet?
Hát gyakorlatilag most láttuk először az igazi végeredményt, a 2014-es. Tehát gyakorlatilag most értünk oda, hogy tisztán láthatunk, és nem csak tapogatozunk ezekbe a kérdésekbe. Természetesen most csak azok a KFT kerültek terítékre, akiket még idézőjelben élőbe tartottunk. A többi, ugye három ellen megindult a végelszámolás, a párhuzamosságok megszüntetése és a olyan feladatellátás miatt, ami nem szükségeltetik se az alap, sem pedig az önként vállalt feladatok közé. Így tehát gyakorlatilag a vagyonhasznosító KFT-ről volt szó, a non-profit könyvelő cégről, tehát a pargondozó cégről, plusz a Menza Kft-ről, és gyakorlatilag még utána került szóba egy más témakörön, még a Kalocsakon Kft.
Ugye az utolsó az talán egy külön kérdés is lesz, de az előző hármon kérem, hogy menjünk végig egyesével, hogy mi a helyzet ezekkel a KFT-kel. Ugye azt mondta, hogy most már tisztán látunk.
Így igaz, a vagyonhasznosító könyvezető KFT-nél még november végi decemberi mérleg alapján más volt az eredmény, tehát ott bizonyos számlázási trükkökkel elérték, hogy nyereséges volt a KFT, és ugye időközben kiderült, hogy egy sor számlát nem könyveltek le, máshogy könyvelték, máshova könyvelték, tehát gyakorlatilag így a 2014-es eredményt is most láttuk igazából, mert akkor a könyvvizsgálók sem kapták meg a tényleges iratokat, tehát csak amit akkor a kezükbe adtak, az alapján tudták megállapítani, hogy nyereséges volt. Így gyakorlatilag ugye kiderült, hogy a mérleg szerinti adózott eredményük mínusz 69 millió 161 ezer forint, tehát komoly hiányt halmoztak föl, a saját tőkéjük viszont, tehát ami elveszített tőke, 64 millió 519 ezer forint. Tehát ez is jelentős. Itt az a szerencséje az önkormányzatnak, hogy mivel ez első alkalommal hozott ilyen eredményt, és a polgári törvénykönyv szerint az a gazdasági társaság, aki két éven keresztül zár hiánnyal és a tőkéjét elveszítette, hogy tőke pótlást kell végrehajtani, vagy fel kell számolni a KFT-t. Tehát így még szerencsére itt nincsen feltöltésítési kötelezettségünk, de kell készítenünk egy megfelelő üzemtervet és egy elképzelést, hogy ezt a 69 millió mínuszt hogy dolgozza le a KFT a 2015-ös évben. Tehát itt egyértelmű volt, hogy bizonyos vonatkozásban nem úgy kezelték az adatokat, ahogy kellett volna, illetve nem a valós eredményt kaptuk meg.
Csak egy gyors közlevetés erre, ebben a pillanatban látszik el, és esély gondolom, hogy napi kapcsolatban vannak a KFT ügyvezetőjével nyilván.
Természetesen meglátjuk, racionalizálással és optimalizálással van esély, hogy ennek a nagy részét ledolgozzák, ha mindent nem is, de még mindig jobb, hogyha nulla körül értéket hoznak ki, és valamennyi veszteséget esett, de reálisan, mintha nem reális értékekkel itt félrevezetnénk egymást, és egy plusz eredményről számoltak be, és közben az nem a valóságnak megfelelő volt.
Ugye korábban az ügyvezető úr említette, hogy fúzióra is készül a pargondozó, illetve a vagyonhasznosító. Ez cél is, tehát hogy mire ez megtörténne, addig mindkét céget félig meddig nullára kell hozni, vagy egyenesbe kell hozni?
Hát gyakorlatilag nem, tehát a másik céget igen, tehát ezt megfelelő módon, hiszen ott majd mondani fogom, hogy feltőké készítési kötelezettségünk van augusztus 31-ig. Még a vagyonhasznosító KFT-n ugye ezt viszi magával ebbe az évbe, de azért nem lehet hozzányúlni teljes egészében, mert a Kalocsa Szíve programot oda van telepítve, tehát ezért ahhoz nem nyúlhatunk, mert minden engedély, minden projekthez tartozó származékos beruházás az ott jelenik meg, tehát ezért ő marad a idézőjelben, ez az a stabil cég, amiben bele fogjuk olvasztani majd a pargondozót. A pargondozó KFT egy közszolgáltató non-profit vállalat, ott volt a legnagyobb probléma, hiszen már novemberben nem tudtak bért fizetni, decemberben nem tudtak bért fizetni, illetve úgy tudtak, hogy segítséget kaptak az önkormányzattól, illetve bizonyos vonatkozásba a vaskúti cégtől, és ezért sikerült úgy stabilizálni az eredményeiket, hogy gyakorlatilag a mérleg szerinti adózott nyeredményük 1 millió 827 ezer forint volt, de itt is a saját tőke, és ez már második évben, mínusz 40 millió 207 ezer forint. Tehát a 40 millió 207 plusz hozzáadunk 3 milliót, mert pozitív szaldónak kell lenni a tőkének, saját tőkének, tehát gyakorlatilag ezt pluszba oda kell adni ennek a KFT-nek. Itt annyiból részben kedvezőbb a helyzet, hogy itt bizonyos dolgokat aportálni tudunk, Azért van szükség emellett még, bár itt most szállító ilyen nem mutat, azért mert kapott segítséget, itt is föltételezhető, hogy vannak még olyan számlatételek, amit rendezni kell. Tehát mindenféleképpen ez a KFT most úgy néz ki, hogy olyan pozitív eredménye van, de a saját tőkét elveszítette, és itt van feltőkésítési kötelezettségünk, tehát minden esetben ez, hogy rendbe kerüljön a KFT, augusztus 31-ig pénzt kell szereznünk, és ezt le kell rendeznünk, tehát akár raporttal, akár pedig készpénzzel ezt az összegnek megfelelő tőkét, föltőkésítést meg kell csinálnom. És így majd kerülhet sor, de ebbe az évben nem, hanem a decemberi eredmények alapján kerül sor az összeolvasztásra, mert ekkor a kis cégeknél nem indokolt, hogy két külön ilyen cég működjön, hiszen más szervezési formában, ugye maradhat KFT formában, de ágazati szintű megbontásokkal minden további nélkül lehet üzemeltetni ezt a két KFT-t együtt. Tehát egyértelmű, hogy itt beavatkozásra van szükség. Másiknál is, csak hogy gyakorlatilag nem igényel most készpénz hozzátételt vagy aporttal való föltőkésítés, de ennél mindenféleképpen ugye 43 millió forintot ki kell pöngetnünk augusztus 31-ig.
És ugye a vagyonhasznosító és a parkgondozó KFT-n szerintem nagyjából kitárgyaltuk, hogy mi a helyzet vele, itt az idő majd eldönti, hogy hogyan folytatódik a dolguk. Kalocsa Menza KFT.
Igen, hát ez a legnagyobb problémánk a Kalocsa Menza KFT-vel, hiszen ott már, amikor megtörténtek a választások, már akkor láttuk, hogy nagy baj van. Az akkori mérleg kimutatás szerint is már mind a tőkét elveszítette, mind hatalmas külső tartozással szerepelt. Gyakorlatilag nem értettük, hogy miért, illetve később bizonyos dolgokra rájöttünk, illetve utána meg is erősítették ezt az eredmény kimutatást a többinél is. Önállók a mérleg szerinti adózott eredmény mínusz 51 millió 798 ezer forint, és a saját tőkék mínusz 62 millió 604, tehát ez azt jelenti, hogy itt 65 millió forinttal föl kell tőkésítenünk a KFT-t. Ráadásul itt úgy látjuk a megoldást, hogy itt teljesen cash-flow-t kell adnunk, tehát készpénzt, hiszen emellett van 100 millió forint szállítók fele tartozása. Tehát ezt csak úgy tudja rendezni, hogy a saját tőke terére bizonyos szállítókat ki fog tudni fizetni, és lecsökkenti a tartozás állományát, és akkor van esélye, hogy talpon maradjon, illetve hogy a mostani működésnek ki van adva, hogy a napi beszállításokat ki kell fizetni a KFT-nek, a másik pedig a reálisan megpróbáltuk és őmértük a helyzetét, és ennek megfelelően kapja a támogatást az önkormányzattól. Olyan feladatokat nem látnak-e párhuzamosan, például a könyvelés ott is történt, plusz a központi könyvelésnél, ugye a vagyon hasznosító és könyvvezető KFT-nél, tehát a párhuzamoságokat felszámoltuk, illetve hát az ügyvezetőnek a költségét jelentősen csökkentettük, a szolgálati gépkocsiját megszüntettük, ugye már új személy került kinevezésre, tehát nem indokolja azt, hogy ott külön személygépkocsit kapjon az ügyvezető. Tehát ez is meggyőződésem, hogy komoly megtakarítást okozhat, és a KFT-nél tudjuk folytatni. Ezt azért is szeretném elmondani, mert megtehetnénk azt, hogy intézményként tovább működtetjük, és ugye akkor nem kapják meg a pénzeiket a beszámolítók, de nem szeretnénk, még egyszer mondom, az ellátási kötelezettség miatt olyan helyzetbe kerülni, hogy a beszállítóinkat kellemetlen helyzetbe hozzuk.
A beszámoló elején, amikor polgármester úr vázolta, hogy mi a helyzet a Kalocsa Menza KFT-vel, elhangzott egy olyan félmondat, hogy miután bizonyos folyamatokra rálátásuk lett. Mert hát azért nyilván jogosan merül fel a kérdés, hallottuk már testületi ülésen, hallottuk öntől, a Menza ügyvezetőjétől is, hogy ténylegesen nagy tartozásállomány van itt. Hogyan gyűlik össze ekkora tartozásállomány?
Hát ezt az ügyvezetőket kellett volna megkérdezni annak idején, akik ezeket vezették. Mi se tudtuk megkérdezni őket, illetve igazából most láttunk tisztán először. Tehát részadataink voltak, hiszen novemberben egy gyors vizsgálat folyt. Az alapján már a tendenciát láttuk, kivéve a vagyonhasznosító KFT-nél, ahol ugye nem valós adatokat kaptunk. A többieknél láttuk, hogy nagy baj van. Meg hát naponta csörgött a telefonom, hogy mikor tudjuk kifizetni ezeket a tartozásokat, sőt személyesen kerestek föl vállalkozó kalocsaiak, mert kalocsaiaknak is tetemes tartozása van a KFT-nek. És mindig el kellett mondani, és akkor most viszont már tisztán látunk. Elég nagy baj, egyébként érdekes volt a múltkori testületi ülés, hogy Török Ferenc polgármester úr, hogy véletlen volt-e, vagy nem véletlenül, elszólta magát, hogy a azért halmozhattak fel ekkora tőkevesztést és szállítói tartozást a KFT-k, mert alul voltak finanszírozva. Ez megerősítette azt, amit mi már sejtettünk. Egyértelmű volt a dolog, hogy nem kapták meg a feladatellátáshoz szükséges pénzeszközöket, ebből nem tudták kitermelni a nem kötelező feladaton túli szerepkörüket. Ez látszódott is. A központi költségvetésben ez még nem látszódott. Tehát gyakorlatilag úgy lehetett érzékelni, hogy a központi költségvetésnél minden rendben van, olcsóbbá került, mert a KFT-knél. Igen ám, de itt minden összefügg mindennel. Gyakorlatilag ugye áthelyezték a tartozás és a hitelállományokat, illetve a működtetésnek a költségét a KFT-kre nyomták, és így keletkeztek ezek a tőkevesztés és a beszállításokhoz szükséges pénzeszközöknek a rendezése. Tehát ez befolyásolta nagy mértékben. És mivel igazából csak a támogatást vizsgálta külső szerve a KFT-k esetében, így részben, nagy részben kivették az államháztartási törvény hatályol a KFT-ket, tehát ez is egy bizonyos módszer volt, hogy nem volt teljes ellenőrzés a részről, tehát az ÁSZ csak azt vizsgálatta volna, ami szerződés alapján támogatásként az önkormányzat biztosította a KFT-k részére, többi részét a működésüknek nem vizsgálatta volna. És országosan is gond problémára, ahol átszervezéseket hajtottak végre, KFT-ket hoztak létre. A belügyminisztérium legújabb statisztikája szerint a 100%-os önkormányzati KFT-k kintlevőségi tartozásai többek, mint annak idején a konszolidáció előtt az önkormányzatok tartozása volt. Tehát gyakorlatilag nem volt egy szerencsés dolog. Egyébként annak idején egy könyvvizsgáló anyag letette az átszervezések előtt az akkori önkormányzatnak, hogy ne szervezzék át KFT-ké, ne maradjanak intézmények, csak struktúrális váltásokat hozzanak, belső struktúrális változásokat. Ennek ellenére létrehozták azzal az indokkal, hogy vállalkozó önkormányzat. Vállalkozó önkormányzat lehetséges azon a területen, ahol érhető eredmény és olyan a vagyon hasznosítási dolog, vagy pedig a tevékenység, de mivel az önkormányzatoknak közszolgáltatásokkal történő ellátása a feladata alapvetően a lakosság fele, itt egyértelmű, hogy olyan formulában nem lehet gondolkodni, hogy gazdasági szervezeteket hozunk létre, amely gyakorlatilag a gazdaságnak az intézményei, és nem pedig a közszolgáltati intézmények.
Mit lehet tenni? Most mi a teendő? Ugye elhangzott egy augusztusi dátum, ami igazából távolinak tűnik, de hát elkezdődött június, itt van a nyakunkon.
Így van, és gyakorlatilag a költségvetésünkben nem áll rendelkezésünkre fedezett ezeknek a dolgoknak a rendezésére. Tehát mindenféleképpen az önkormányzatnak ezt törvényi kötelezettsége és a működés további biztosítása miatt meg kell csinálni. Gyakorlatilag most már egyértelműen kijelenthető, hogy ez egyértelmű a régi vezetésnek idézőjelben a bűne, hogy ilyen helyzetbe került, és ezáltal a költségvetése is ide került Kalocsának. Viszont azt is elmondom, hogy nekünk ezen nem rágódni kell, hanem előre kell menekülnünk, mert ha végrehajtjuk a feltőkésítéseket, onnantól kezdve viszont már ennek az önkormányzatnak a felelőssége, tehát bármilyen negatív eredmény következik el, akkor már nem szabad és nem is tesszük meg, hogy az előző vezetésre mutassunk vissza. Az sajnos nem volt korrekt, hogy későbben ismerték el ezt a tevékenységet, hogy a tevékenységükkel ilyen eredményt értek el. Tehát hozzáteszem, hogy ezt most nekünk helyre kell raknunk, kötelező törvényereinél fogva, és meg kell találnunk azokat a forrásainkat, amit át tudunk csoportosítani ide, és jelenleg ezeket a forráshelyeket keressük.
Csak erre még egy gondolat reflektálva, ugye ilyenkor a hallgatót, amikor elhangzik az a mondat egy polgármester részéről, hogy racionalizálás következik, észszerű döntéseket kell hozni, spórolni kell, akkor az első gondolat nyilván, ami eszébe jut, hogy nem követelez esetleg idézőjelbe emberáldozatot, tehát nem kerülete ez esetleg munkahelyekbe. E tekintetben mit tud mondani polgármester úr?
Tehát a következő, az önkormányzat direkt módon nem avatkozhat bele a KFT-kbe, illetve annyit tehetett meg, hogy a beszámoltatásokat megcsinálják fél évente és évente. Gyakorlatilag annyi van, hogy amelyik ügyvezető nem teljesít, azt felelősségre tudjuk vonatni és elszámoltatni. Működtetni kell a felügyelőbizottságokat, hogy ők is észleljék, vagy ha valami problémát észlelnek, akkor jelezzék felénk, és ugyanígy a belső ellenőrzést is ki kell rendelnünk, és van jogunk hozzá, mivel 100%-os tulajdonosok mi vagyunk, tehát a tulajdonosnak van egy ilyen jogosítványa, hogy ellenőriztessük a saját cégünket. Tehát ezzel bizonyos vonatkozásban legalábbis a folyamatokat át tudjuk tekinteni, és látjuk, hogy milyen irányba haladnak. vannak a KFT-ink a jövőbe. Ettől függetlenül az, hogy milyen racionálist hajtanak végre, ez kerül-e emberáldozatba, idézőjelbe vagy nem, ez egyedül a ügyvezetőnek a kompetenciája, tehát az ügyvezető dolgában mi nem szóltunk bele, ezért mondtam, hogy direkt módon mi nem utasíthatjuk, hogy kell elküldeni embereket, nem kell elküldeni, ez az ő felelősség, hogy ezt megfelelő módon, hiszen az összes felelősség az ő hátán van, tehát gyakorlatilag ebben mi nem szóltunk bele. Természetesen az a célunk, hogy lehetőleg minél kevesebb ember áldozattal járjon ez.
Egy dalnyi szusszanyást engedünk önnek, aztán visszatérünk és folytatjuk a beszélgetést dr. Bálint Józseffel, rátérve a sokat vitatott Kalocsakon felmerülő eladására is.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Gábor Alfredet hallotta, ez volt a Mary Jo, és ez pedig a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk, ahol folytatódik Vörös István szerkesztőnk és dr. Bálint József Kalocsa város polgármesterének beszélgetése. Eddig arról tudhatott meg többet, hogy milyen anyagi terhet jelent a városvezetésnek a 100%-os tulajdonban lévő cégeinek anyagi rendbetétele. A folytatásban kiderül, hogy mi a helyzet a Kalocsakom Kft. Értékesítésével, sőt az is, hogy az elmúlt 7 hónapban megfordult-e a polgármester úr fejében a visszavonulás gondolata.
vezéráldozatra. Úgy néz ki, hogy kényszerül az önkormányzat. Itt a Kalocsakom egy eléggé hosszú vitát indított, a Kalocsakom pályázata, ennek háttere, különböző hozzászólások. Hát ez ügyben mit lehet elmondani?
Tehát gyakorlatilag két cél volt mögöttünk. Az egyik az, ugye láttuk, hogy meg kellett keresnünk a költségvetésbe azokat a lehetőségeket, amely az előbb elmondottakat fedezni tudja, tehát ehhez kemény pénzeket tudunk. Állami segítségre nem számíthatunk, hiszen ilyen pályázatokat nem írtak ki, gyakorlatilag más bevételt nem tudunk növelni, tehát meg kellett néznünk az összes vagyon összetételünket, hogy ebből mit tudunk hozni. A költségvetés elkészítésekor akkor úgy gondoltuk, mert láttuk egyébként ezt, hogy gyakorlatilag ugye ingatlan eladásból tudjuk fedezni, de ez is egy hihetetlen nagy mértékű ingatlan eladást kellett volna végrehajtani, hogy kellene. Ez ugye több mint 315 millió forint. Tehát ennyi ingatlant el kellene adni, hogy lefedezzük, és plusz még, amiről nem beszéltem a KFT-ken kívül, volt egy 245 milliós tartozása, illetve van is még az önkormányzatnak a D-MÁSZ fele, amit a közvilágítás a nem fizetett ki az önkormányzat. Ez tárgyalásos útján megegyezésre születtünk a D-MÁSZ-ra, és az összeget 175 millió forintra sikerült levinni, és ezt 3 év ütemezéssel fogjuk megfizetni. Annak az ez évi költsége 57 millió forint, most ez az egyetlen egy tétel, és még egy-két olyan tétel, amire lehetett pályázni, hogy állami támogatásra benyújtottuk az igényünket. Ezt megkapjuk-e vagy nem, ez majd eldől július környékén, de ez csak erre nyújt fedezetet, tehát arra az áldatlan állapotra, és arra, hogy nekünk ki kell fizetnünk nagy részét készpénzbe a feltőkésítésének nincsen. Ezért, amikor áttekintettük az összes vagyoni lehetőségeinket, akkor került második alternatívában, első alternatíva a Kalocsakom vonatkozásában az volt, hogy áttekintettük a helyzetét, egyértelműen, hogy pozitív változások következtek be, és pozitív eredményt hozott. Bizonyos fejlesztéseket is végrehajtott, igaz, hogy nem saját erőből. És egy ilyen KFT ebbe a szakmába, aki dolgozik, és nagyon jól látható a piac, hogy olyan hihetetlen fejlesztésekkel lehet csak talpon maradni, és megőrizni az olyan szintű szolgáltatást, amelyben jelenleg a Kalocsakomnak a szerződött partnerei vannak, hosszú távon nem tartható fönt. Tehát saját maga nem tud kitermelni annyi nyereséget, hogy a fejlesztéseit végrehajtsa. Az önkormányzat meg nincs olyan helyzetben, hogy ilyen nagy mértékű fejlesztésekkel segítse ezeket a tevékenységeket. Ráadásul úgy tűnik, hogy a központi kormányzat is átlátva ezt a dolgot, és az Európai Unió is olyan pályázati lehetőségeket ír ki, amely gyakorlatilag csak a nagy cégeket támogatja, tehát azok vehetnek részt. Innentől kezdve egyértelmű, hogy a piac milyen irányt vett ezen a téren, hogy a nagy multi cégeket támogatja abba, hogy a komoly pénzerőt és komoly tőkét igénylő fejlesztéseket végrehajtsák, hiszen ezek az eszközök, vagy ennek a technológia ugye 1-1,5 év alatt elavulnak, illetve új módszerek jönnek be, át kell állni, ezért azért, hogy a Kalocsaváros önkormányzatának a cége ne maradjon le ebbe a versenybe, ezért át kellett tekintenünk, plusz az, hogy a lakosságunknak nem lehet megengednünk, hogy lemaradjon ezen a téren, tehát lassú internet legyen, szolgáltatás minősége, tehát egyértelmű, hogy hosszú távon ezt biztosítani kell. Az most joggal mondják, hogy ennyi és ennyi előfizetőnk van, oké, rendben van, de az előfizető olyan, hogyha a szolgáltatás minősége hosszú távon romlik, vagy nem kapja meg, amit akar, akkor mivel verseny helyzet van, fogja magát, és átmegy egy másik céghez, és ez maga után vonhatja, hogy a mi cégünk egyszerűen elértéktelenedik. Ez az egyik kérdés. És a másik akkor kapcsolódott föl, hogy próbáljuk meg értékesíteni a céget, mert most van értéke, úgy ítéljük meg. Ha az értékesítés nem tudjuk, hogy milyen, egy biztos, hogy áron alul nem lehet értékesíteni, másik meg nem tudjuk, hogy lesz-e rá jelentkező, tehát fogalmunk sincsen egyelőre, hogy mi van, most megmérjük a céget. Tehát azok a vízharangok, amit meghoztak, vagy próbálnak meghozni, ez teljesen nem igaz, mert egyelőre arról szavazott a képviselőtestet, hogy meghirdette ezt a céget. És nem a cég magából, hanem itt érték a hálózat, amely az önkormányzat tulajdonában van. Tehát nem a KFT tulajdonában van. Ezt is szeretném tisztázni. Plusz a átjátszó fejek is az önkormányzat tulajdonában vannak, hiszen külső pályázat útján nyerte az önkormányzat a JETA-ból. Tehát innentől kezdve majd maga a cég meghatározott értéket ugyan képvisel, ez eldönti, hogy mi mennyi. Tehát ezért is úgy van meghatározva a pályázati anyag, illetve magának a kiajánlás, hogy három ajánlatot kell tenni, egyet a hálózatra, egyet a kolocsakomra és egyet magára a lejátszó fejekre. Azért, mert ott még vannak kötelezettségeink. Tehát gyakorlatilag ezt mi próbáljuk fölmérni, hogy mennyiért adható el, és ha komoly érdeklődés van és komoly ajánlat, akkor a önkormányzat meg fogja vizsgálni azt a lehetőséget, hogy valóban azon az értéken eladható-e, és ez az érték, van-e olyan érték, hogy egyrészt magát a könyv szerinti értéket meghaladja, mi megítélésünk szerint magasabb piaci értéket képvisel most, és meg tudjuk-e oldani vele a költségvetésünk stabilitását. Véleményünk szerint meg tudjuk oldani, tehát innentől kezdve be tudjuk stabilizálni a költségvetést, fel tudjuk tőkésíteni a KFT-inket, és a normális működési szintet el tudjuk érni, sőt, mi úgy számolunk, hogy ebbe az esetben tartalékot is képezzünk. Még egy dologra rá szeretnék utatni. A kalocsakom nem a kalocsaiaké. Ez egy hazug, demagóg szövet. Ez elmondható lett volna az első kábel TV esetében, mert akkor kalocsaiak pénzéből lett létesítve, amelyhez később eladás útján még szerzett pénzt az akkori önkormányzat, és utána ugye szintén egy bizonyos versenyhelyzetben eladta ezt a hálózatot. Az más dolog, hogy akkor nem teljesítette a vállalkozó azokat a feltételeket, amit beígért, a fejlesztéseket, ezért versenyhelyzetet kellett teremteni, ezért pályázott a önkormányzat egy újabb hálózatképítésre, Európai Uniós pályázat volt kiírva, erre megfelelt Kalocsaváros és ott nyert el, és gyakorlatilag ha tetszik, ha nem, ez európai országok pénzéből, az európai állampolgárok pénzéből jött létre, nem a kalocsai pénzekből. Érzelmileg lehet, hogy úgy érzik a kalocsai közövékén, mert a Kalocsa nevet viseli, és találkozhattak az alkalmazottaikat, ha problémáik volt, akkor bemehettek a szolgáltató irodába, tehát ilyen vonatkozásban én értem a mondatot, a pénzügyi és egyéb vonatkozásban egyszerűen nem igaz, amit mondanak. Tehát nem a kalocsaiaké, hanem az Európai Uniós embereké, kvázi magyar állam, magyar önkormányzat tulajdona, és ehhez köthető. Tehát itt lehet érzelmi meg demagógiákat előhozni, de gyakorlatilag ez a ténykérdés.
És ha már érzelmi kérdés, akkor szintén ezen a testületi ülésen hangzott el, hogy ha csak így lehet racionalizálni a költségvetést, akkor esetleg meg lehet fontolni a lemondás gondolatát. Hát polgármester úr ugye most már 6. hónapon túl vezeti Kalocsaváros önkormányzatát. Őszintén volt-e valahol olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy kell ez nekem?
Nem jutott eszembe, mert tudtam, hogy mit vállalok. Azt nem gondoltam, hogy ennyire rossz pénzügyi helyzetbe veszem át a várost, ha megnyerem a választásokat. Tehát maga a finanszírozás okozott álmatlan éjszakámat, különösen akkor, amikor megpróbálták decemberbe bedönteni a költségvetésünket. Nem sok hiányzott hozzá, de nem akarták megérteni, hogy akkor sem mondtam volna le, tehát nincsen időközi választás. Most is elmondtam testelt ülésen, hogy egyes képviselőinknek a vágyálmát én nem fogom teljesíteni, várja ki az 5 évet is, induljon is, méresse le magát. Kalocsán elmondtam, hogy csak abban az esetben lehet időközi választás, az én állapotomban, fizikai állapotomban esetleg olyan változás következik, hogy nem tudom ellátni a feladatot, vagy pedig ugye a halálom esetén. Tehát én a ciklust végig akarom csinálni, és meg fogjuk teremteni azokat a pénzügyi feltételeket, amelyben a kalocsai önkormányzat kikerül ebből a helyzetből, és gyakorlatilag ugye megindulhat azon az út, ami bizonyos vonatkozásban látszik. Ehhez hozzáteszem, hogy a kormányzati döntés is szükségszerű volt a hídra gondolok, és Paks 2 beruházás kapcsán, amit az generál majd a környéken fejlesztési lehetőségeket.
Ebben a pillanatban, bár ugye pont arról szólt a beszélgetés, hogy van nagyon sok kérdőjel még az önkormányzat feje fölött, de ebben a pillanatban hogy látja jövőre ilyenkor Kalocsát?
Én bízom benne, hogy jövőre ilyenkor már arról beszélgetünk, hogy sikerült stabilizálnunk a költségvetést, és egy stabilizált költségvetéssel bátran nekik vághatunk az újabb pályázatoknak, újabb fejlesztéseknek, de ezeknél ügyelnünk kell, mert csak szinkronban lehet csinálni, tehát egy stabil költségvetés mellett lehet fejlesztéseket végrehajtani, mert ha ebben az egyensúly megbomlik, ahogy megbomlott, akkor megint Kalocsa városa egy olyan utat vesz föl, amely nem biztos, hogy az ő jövőjét biztosítja. Én optimista vagyok ezen a téren, tehát én úgy gondolom, hogy ezek a folyamatok már most látszik, hogy beindultak. Következő évben arról is beszámoltunk, hogy nem csak, hogy a költségvetés stabil lett, hanem ilyen fejlesztéseket próbálunk végrehajtani, hiszen amiket, ugye volt még egy nagy kérdéskör az ingatlan értékesítések az ipari parkban. Még egyszer elmondom, hogy az csak egy eszköz. A cél az ingatlan eladással az, hogy ott beruházás képződjön, munkahelyeket hozzanak létre, és a munkahelyek által egyrészt fizetőképes keresletet generáljanak, illetve maga a cég iparűzési adót, tehát nagyobb bevételhez juttassa az önkormányzatot. Tehát ezt valaki látja, akkor nem mondja azt, hogy elherdáljuk a vagyont, nem akarjuk elherdálni, tartani, hanem megfelelő taktikát végigvíve, és ezért is raktunk be fékeket az eladásoknál, tehát nem spekulációra, hanem a tényleges megvalósításra gondolunk, mert gyakorlatilag így tud a város kitörni.
Hát reméljük, hogy jövőre ilyenkor tényleg sok ilyen fejlesztésről, beruházásról, vagy ide települő befektetésről beszélgethetünk majd. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a beszélgetést, és hát remélem, hogy így is lesz.
Ennyi volt beszélgetésünk itt, és most dr. Bálint Józseffel Kalocsaváros polgármesterével. Ha lemaradt az interjú elejéről, akkor sincs oka aggódni, hiszen a Turmix minden adását teljes terjedelmében visszahallgathatja a Korona FM 100 hivatalos honlapján.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Your left.
Kínában egy perc múlva lesz 11 óra, ennyi fért a mai Turmixba, a térségi magazinunk, a legközelebb jövő szombaton jelentkezünk délelőtt 10-től 11 óráig. Mint említettem, a korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.